Úr Jézus Krisztus, minden szavadat a te kereszthalálod hitelesítette, és köszönjük neked, hogy a kereszted fényében hallgathatjuk mi az igéket, hogy mibe került neked, hogy bennünket a boldog élet útjára vigyél, és mégis olyan sokszor boldogtalan gyermekeid vagyunk. Olyan sokszor letérünk az útról, de köszönjük, hogy te harcolsz értünk. És jöhetünk mindig újra hozzád. Elrontott, elhomályosodott, összekuszált helyzeteinkben, utunkon kérni téged, hogy vegyél a kezedbe is. Kezd újra velünk. Hála neked, hogy adsz ilyen lehetőségeket, és hadd legyen most ez a hét egy új kezdésnek, újrakezdésnek hete. Köszönjük neked, hogy áll a te kereszted érvényes, oda lehet érkezni hozzád, és vissza lehet térni hozzád, és onnan elindulni. Szeretnénk nem okoskodni az igéit fölött, hanem tőled venni, nekünk szóló táplálékot. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy hadd legyen egymásra épülő a te üzeneted is, bennünket, szívünkből, hitünkben, egész valomban építő. Amen. Újra olvasom Máté evangéliuma 5. részének 3. versétől a boldog mondásokat. Ott még hátralékba maradtunk a hegyi beszéd elejéről, tehát Máté 5, 3-tól 12-ig. Jézus mondja, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Azt mondtuk, hogy a hegyi beszéd a boldog mondásokkal kezdődik, de nem csak ezzel kezdődik, hanem sűrítve elénk adja a továbbiaknak a lényegét is. Milyen az a tanítvány, aki Jézust követi? Isten szerint milyen a boldog tanítvány? Tegnap hallottuk, hogy ez nem a mi természetünk rajza, hanem Jézus természetének a rajza, és igazából a tanítvány életének ez a szüntelen harca, hogy ne az ő természete szerint éljen, hanem Jézus természete szerint. És ebben a vívódásban sokszor vagyunk gondban, hogy ki is vagyok én. kértem Pétert, hogy hozza ki az egyik hittankönyvet, amelyikben Dietrich Bonhoeffer, akiről tudjuk, hogy koncentrációs táborban élt, ő ugyan nem volt zsidó, de fölemelte a szavát az igazságtalanságok ellen. Az akkori vezetés ellen, és börtönbe zárták, ott 44-ben mártírhalált halt, és ő írt egy verset erről, ki vagyok. Hallgassuk meg ezt a verset, mert azt hiszem, hogy magunkra ismerünk itt-ott, ha Krisztus követésében elindultunk. Ki vagyok? Sokszor azt mondják, úgy lépek ki cellám küszöbén, oldottan s derűs erővel, mint vár úr palotája kapuján. Ki vagyok? Sokszor azt mondják, úgy szólok börtönöm őreivel, szabadon, tiszta kedvel, mintha én parancsolhatnék nekik. Ki vagyok? Még azt is mondják, úgy állom a balsors napjait, nyugodt mosollyal, büszkén, mint az, ki győzelemhez szokott. Az vagyok-e valóban, aminek mások mondanak? Vagy csupán az, akinek magam ismerem, nyugtalan, vágytól gyötört, beteg madár kalitban, légszomjal küzdő, mintha torkon folytogatnák, szint virágokat madárdalt éhező, jószóra ember közelre szomjas, önkénytől sárva tiprástól haraggal remegő, nagy történések várásától zaklatott, végtelen messze tűnt barátaimért ájultan szorongó, imára, gondolatra, tetre béna, erőtlen és végbúcsúra kész. Ki vagyok? Ez vagy amaz? Ma ez, s holnap más? Vagy mindkettő együtt? Képmutató az emberek előtt, s önmagam szemében megvetendő szánalmas nyavajgó? Vagy az, mi megmaradt még bennem, miként egy vert sereg fut rendezetlenül a már kivívott diadal elől? Ki vagyok? Magányom kérdése gúnyolódik velem. Legyek akárki. Te ismersz, a tied vagyok, Istenem. Nagyon kifejező a vers, azt hiszem, mindnyájan úgy fogadjuk, és milyen jó, hogy erre a ki vagyok kérdésre nem is az az igazi válasz, hogy ez vagy az, hanem kié vagyok, a tied vagyok, Istenem. Isten gyermekei, a boldog tanítványok, az övéi, ez az alap. És azon belül sokféle vívódásuk van, ma ez, holnap az, rácsodálkoznak, én lennék, aki olyan bátran indultam Jézus követésében, olyan nagy léptekkel, aztán én vagyok, aki olyan kétségeskedve nézek körül, én vagyok, aki olyan elnehezedett lettem, én vagyok, akinek a szárnyai, mintha a szárnyait levágták volna, aztán újra lendülök, ki vagyok. A Jézus tanítványa legnagyobb ajándéka, hogy az övé. És itt a boldog mondásokban nem egy tárgyilagos távolság beszéd folyik, hogy boldogok azok, hanem Jézus beszél a tanítványaihoz. És úgy mondja el mindezeket, hogy tudjuk, ez csak ővele szoros közösségben élhetik ennek az ízét a tanítványok is. és már is látjuk, hogy milyen más Isten boldogság eszménye, mint az emberi. Mert az emberi a szubjektív. Hogy érzem magam? Azt mondják, ki a boldog, meg boldog vagy, akkor ha boldog vagyok. Itt pedig olyan objektív mutatók vannak előttünk, a 8 boldog mondásban, hogy nem egyfajta érzelmi fölhangoltságról van szó, aki ezt keresi, az másot keresse, mert itt egy olyan útról van szó, amelyiknek nagyon komoly állomásait mutatja be, és a 8 boldog mondás közül 4-et átvettünk, próbáltuk egy-egy gondolatban a lényeget megragadni, és azt is mondtuk, hogy az első 4 úgy az Istennel való kapcsolatunkat tárja elénk, kezdve onnan, hogy lelki szegény vagyok. Koldus szegény nélküled, Uram, rád utalt, sehol másut nem kapom, a forrás vizet, ha tőled nem, az életet, ezen áll vagy bukik a tanítvány élete, hogy ott van-e ilyen kiszolgáltatottan, ilyen szomjasan, ilyen rászorultan, ráutaltan a forrás alatt. Akik sírnak, folytattuk a bűneik és a bűn miatt, és itt azt mondtuk, akik nem technikát keresnek, hogy túltegyék magukat saját bűneik nyomorúsága átélésén is, meg a világ nyomorúsága átélésén is, ahogy kis gyarló hasonlatként mondtam, hogy egy-kettő kikerülni a sarokból. Bocsánatot kérek, és kint vagyok. Pedig a bocsánat valóban a bűn egyetlen megoldása. De itt tudjuk, értettük, hogy ennek a súlyát, akik átélik, akik hordozzuk, akik vállalják, hogy Uram, csodálatos ez a kegyelem, ez a szabadítás, amelyet te ajándékozol nekem, és milyen kemény dolog az én szívemnek, az én természetemnek. Ennek ellenére is az a roblottsága, amivel újra meg újra szomorítalak téged, küzdenem kell, és a körülöttünk levő világnak is a nagy nyomorúsága. Aztán jöttek a szelidek, alázatos, tapintatos, megértő, mint aki Isten szín elől jön, ahol vele így, ezzel a nagy kegyelemmel bánt az ő ura, és úgy megy tovább, hogy ennek a kegyelmét viszi a szívében. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot. Itt is megálltunk, éhezik az igaz életet, és ott a vágy bennük az igazság után. És itt jutunk tovább, még ezt a következő 4-et is nézzük meg, és olyan jó lenne a beszélgetésekben kitérni, ha egyikre vagy másikra kérdez rá valamelyikünk. Jön az emberek közötti forgolódásunk, bár a szelideknél már benne volt. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Ez az irgalmas szó különös a Bibliában arra utal, mint mikor valakinek a belső részei megmozdulnak. mikor olvassuk Jézusra is az irgalmasság szót, akkor szoktuk is mondani, ugye, hogy megindul a szíve, vagy úgy éli meg azt a helyzetet, bajba jutottakkal, szenvedőkkel, mint akik ebből az irgalmasságból élnek, és úgy néznek a többiekre is, irgalmatlan világban. A tanítvány irgalmas ember. És itt aztán nagyon nagy témánál vagyunk, mert azt mondanánk, ha az irgalmasokról van szó, hogy látjuk magunk körül azt a mérhetetlen elesettséget, bajt, hogy akkor ezt kellene orvosolni. Akár csak azt a sok nyomorultat, szenvedélybeteget, sok mindenkit, de hogyan? Mikor megszólal a konferencián, aki szabadult, és azt mondja, hogy lelkész testvérek, egy fillért se adjatok, mert csak meghosszabbítjátok a nyomorúságot, a bajt. Azt mondja a szabadult, hogy addig, míg a gyerekeim és a családom is be nem húzták végképp a vészféket, amíg levetettem a farmert magamról, és meg nem állt úgy a maga állapotába annyira, már elnyomorodott az is, nem csak én. És már nem volt hova fordulnom. Akkor indultam, vagy akkor estem a szabadító Isten kezébe. Most mit csináljon a tanítvány? Ez egy külön téma, de az irgalmasság nem csak erre vonatkozik. Egyáltalán értem én az igében, hogy amit mondtam az előbb, nem valami technikát keresünk, hogy megnyugtassuk magunkat, nem olyan megoldásokat, hogy akkor most ezt nem teszem, ezt teszem, hanem azt a lelkületet, azt az utat járni, amivel Jézus ebben az irgalmatlan világban járt, és fölvenni, hogy Uram, szeretnék a te szemeddel, a te indulatoddal, a magam tehetetlenségében, amelyikkel legszívesebben elmenekülnék, mert olyan tehetetlen vagyok, vagy mindenbe mennék, de hogyan? Azt meg hogy is lehet, kikerülhetetlen a Jézus tanítványának az a keskeny út, amelyeken újra meg újra kell megtöltekezni azzal, hogy Uram, a te szemed, a te szíved, a te indulatod, hadd legyen bennem, és adj a következő helyzetekben is látást, bölcsességet, józanságot is, de add, hogy ezzel az irgalmas szemmel nézzek másokra, mint ahogy te nézel én rá. Nem hoztam el Turmezeinek a versét, a Fületlen bögrét, de ismerjük ugye sokan. Maga ez a kicsi vers is arról beszél, hogy takarított, rakosgatta a polcra vissza az edényeket, és ott volt egy bögre úgy fületlenül, és ki akarta dobni. De aztán úgy volt vele, hogy azért ez még használható, hát csak a füle hiányzik, a bögre még megvan. És úgy rakta be a polcra, hogy ne látszon, hogy hiányzik a füle. És azt mondja, hogy Uram, eszembe jutott, hogy ha te rendezel, és rám nézel, és szanálnál, mint egy fületlen bögrét, tegyél a polcra befelé, az én fületlen fülemmel. Na most értjük azt, hogyha az emberek között jár az Isten gyermeke. Nem kell nekünk mindig azt a fületlen fület nézni annál az embernél. Mindegyikünk valahol fületlen bögre. Lehet azt kinagyítani, fölerősíteni, és lehet azzal az irgalommal nézni, hogy úgy befelé a fületlen részt egészen más a kép. Ő más szemmel néz, irgalmasan néz ránk. Mi lenne itt velünk, hogyha ő ezzel a szemmel nézne végig, hogy amelyiknek valami hiányzik, azt kiteszem már. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Aztán boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Itt is látjuk, hogy tiszta szívű ember alapállásból nincs. Tiszta szívű Krisztusunk volt, és Dávid is így kiállt föl, hogy tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! Tiszta szív csak az ő bennem való munkája, a megtisztított, újra-újra megtisztított szív. És itt a magyarázók is arról az őszintességről beszélnek, hogy Isten gyermeke nyílt lehet Isten és emberek előtt. Egyszívűség, így is lehet a tiszta szívet fordítani, nem kettősség. Aki az Isten igéjét forgatja szívében, és azt szerint is él. Olyan egyszerűen leírja a magyarázó ezt a mondatot. De értjük, hogy mennyivel több van ebben. Hogy is? Hogy Isten igéje tisztítja át újra és újra a szívemet, és határozza meg a gondolkodásomat, az utamat. Nem az alkalomhoz illő szerepet játszom. Hogy most itt ebben a helyzetben hogy is kellene képmutató módon járni, olyan jó Jézus nézni, amikor ennél a jellemvonásnál járunk. Váratlan helyzetekben is, különböző hallgatóság előtt olyan egyenes volt, őszinte volt. Gondoljuk meg, ha Jézust rajta lehetett volna kapni, hogy elkezd hazudozni, vagy mellé beszélni, hogy mi lett volna ebből, mikor az ellenségei keresztüzében állt, és a legnagyobb szorultságában is nyíltan szólt, beszélt, szenvedései közepette is. Azt olvassuk, hogy mert ők meglátják az Istent. A hit szemével is, már itt, és majd az eljövendő dicsőségben is. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. A legtöbb ellentét az önző érdekből fakad. Így értjük, hogy ez a nyíltság és őszintesség, ami az előzőben hangzott, alapja az igazi békesség teremtésnek. Pedig mikor Jézus a békességről beszélt, akkor azt mondta, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak. És utána mondja, hogy az embernek ellenségévé lesz az ő háza népe. Itt azt a megalkuvás nélküli követést mondja ki Jézus, hogy ha valaki mellette dönt, akkor nem az a kérdés, hogy ehhez mit szólnak a körülötte élők is, de nagyon határozottan folytatja. Ugye azt olvassuk az igében, hogy amennyire rajtatok áll, mindenkivel békességben éljetek. És ha Jézusért a konfliktusokat is vállalnunk kell, de a béketeremtés a tanítvány feladata ebben a világban, ez isteni mű. Igék egész sokaságát olvashatjuk. Kolossé 1.20. Békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által. Efézus 2.15. A két nemzetséget egyé tette, ott zsidókról és ugye a pogányokról van szó, a keresztfa által, mert békét teremtett az Isten, vagy a 2 Korintus 5-ben, hogy Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával e világot, nem tulajdonítván nekünk, nekik a bűneiket. És amíg a gonosz ellenségeskedés szít, Isten gyermeke a béke teremtésen munkálkodik. Amennyire rajtatok áll, mindenkivel békességben éljetek. És ha ezt megpróbálja valaki, akkor átéli, hogy a félreértésnek, a hálátlanságnak, a kudarcnak az élménye is követi majd ezt. És nem elvtelen összemosás ez, hogy béke, béke, a tanítás tisztaságát, a Jézus Krisztus igazságát nem lehet föladni, csak azért, hogy béke legyen. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. A béke teremtésről olyan gyorsan áttér Jézus erre az üldözésre. Mert mindig vannak, akik nem akarnak békét, szembeszegülnek, gyaláznak, csak itt kell nagyon vigyázni, hogy ne a magunk bűneiért mondjuk, hogy Krisztusért üldöznek minket. Más dolgába avatkozok. Nagyszájúak, stb. Mondja az ige, hanem ő miatt az igazságért. Mert elvetik Krisztust. És két egymással szembeszegülő értékrend látható itt. Mi a csoportban beszélgettünk, és ott is szóba került más összefüggésben, hogy az Isten gyermekét sokszor nehezen állják ki a környezetükben. Még akkor is, amikor ő szelíd és csendes ott, és akkor erre a versre utaltam, megint nem a verset hozom, csak mondom, a bagoly és a Szent János bogár. Ugye, hogy a bagoly üldözi a Szent János bogarat, és nem tetszik neki, hogy egyáltalán létezik, és az mondja, hogy hát meghúzódok én szerényen ott az ágon, hát nem bántalak, bölcs bagoly, tied az egész terep. Miért üldözöl engem? És akkor a bagolynak a végső nagy argumentuma, hogy miért? Mert világítasz, bitang. Mert világítasz. Volt szó erről, ugye, hogy ti vagytok a világ világossága. Zavar a fényed, Szent János bogár. Tűnj el. Ne irritálj. Ne zavarj! Egyszer úgy megszégyenültem, testvéreim, egy úton voltam és intéztem dolgokat, az intézés közben be kellett térnem egy családhoz is. Sok-sok gyermek. Nem vittem én magammal semmit, ugye eredetileg nem is oda indultam. De amikor jöttem kifelé, akkor az édesanyja nagyon sok feladattól és élettől megtört valaki. Egy nejlon zacskó szilvát a kezemben nyomott. És indultam kifelé a kezembe a szilvával, és ott volt, hogy ennyi kis gyerek itt, és még egy cukrot vagy valamit legalább útközben vettem volna. És az volt bennem, hogy bár ne adta volna, mert égetett a szilvás zacskó. Égetett, úgy éreztem magam, hogy ahogyan ő él, hogy még annak a... Még, hát nem, hogy még nekem is, hát, de másnak is, hogy amit lehet adni. És ugye, hogy zavarja a világot a más levegő. Zavarja, és egymással szembeszegülő értékrendről van szó. Ne duzzogjon az Isten gyermeke, amikor nem az a fogadtatás. Ne akarjon bosszút állni. Ne nyalogassa a sebeit. Ne is vágjon jó képet hozzá, hogy én mindent elviselek. Őszintén. Nehogy már még mazohista módon élvezze is a helyzetet. Azt mondja az ige, örülj és újjongj. Miért? Hogyan? Még örüljek, újjongjak, azt mondaná, hogy hát viseljen el. Jutalmad bőséges a mennyben, és ott van a hitelesítés, a pecsét az életeden. Így üldözték, akik előtted jártak. És az is meglepő, hogy Jézussal mennyi atrocitás történt. Aki büntelenül járt ebben a világban, jót tévén, szüntelen, gyógyított, sanított, szeretett, és végig kísérte az életét ez az ellenállás. Két oldalról kaphatunk pecsétet, testvéreim, ha az Úr útján járunk. Az egyik az ő békessége, amivel úgy megpecsételi, megerősíti a szívünket. A másik pedig, hogy betart az ellenség. Nagyon gyanús az, ha mindenki jót mond felől. Ne keressük, hogy azért már legyen, akinek van oka rosszat mondani, de értjük azt, hogyha túlon túl sikeres az út, a Jézus tanítványának az útja az úgy megy, hogy egyik oldalról az Úr pecsétje, a másik oldalról gyakran az ellenségnek a betartása is ott van. Azokon az akadályokon át. Pál apostol viszi Krisztust, és országháborítónak nevezik. Ezek az országháborítók itt is megjelentek. Krisztus népe országháborító. Hát attól függ kinek? Hát persze, hogy föl voltak lázadva az efézusi ötvösök, amikor megjelenik Pál és hirdeti Krisztust. Hát a Diana szobroknak az árfolyama egyből lejjebb csak. És akkor nem azt mondják, hogy az üzletünk romlott, hanem ezek az emberek megtámadják a nagy istennő tiszteletét. Igen. Veszélyes emberek. Boldogok. Isten országa rendje más. és ütközik ezzel a világgal, és mégis értük harcolunk. Nem így van, testvéreim, ha az Úr Jézus követésében vagyunk, akkor a világban élő emberekért, már mi is ott élünk, nem arról van szó, értjük, de akik nem a Krisztuséi, dolgozunk, harcolunk. Jézus így jött, mert úgy szerette Isten a világot, az ellenségest, a vele ellenséges embert, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Menjünk tovább. A Máté 5.17-től 20-ig ez bevezetés szinte a folytatásokhoz. A törvény, Krisztus, törvény, tanítvány, ószövetség, új szövetség, hogy is állunk? Nagy kérdés ez, olvassuk csak Máté 5.17-20, miután ugye a tanítványt bemutatja nekünk, a boldog tanítványt Jézus, megmondja a küldetést, só és világosság, rátér, de ez mint egy bevezetése a folytatásnak. Olvasom Máté 5.17-től. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem a törvényt, vagy a proféták tanítását. Nem azért jöttem, hogy érvénytelenné tegyem, hanem hogy betöltsem azokat. Mert bizony mondom nektek, hogy amíg az ég és a föld el nem múlik, egy jóta vagy egy vessző sem vészel a törvényből, míg minden be nem teljesedik. Tehát ha valaki a legkisebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, az a legkisebb lesz a mennyek országában. Ha pedig valaki ezeket megtartja és tanítja, nagy lesz az a mennyek országában, mert mondom nektek, ha a ti igazságotok messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Nézzük, hát hogy is vagyunk a törvénnyel. Törvény és evangélium, ószövetség, új szövetség. Jézus határozottan mondja, nem azért jöttem, hogy eltöröljem, érvénytelenítsem, hanem hogy betöltsem az Isten törvényét. Isten igéjének minden gramja Istentől kapott igazság és ajándék. Nincs ellentétben az Ószövetség és az Új Szövetség. Nagyon jó könyv Stanley Jonesnak az Út című írása, ez úgy a nagy evangelizátornak és professzornak az élete összefoglalását adó könyv, és ebben azt mondja, hogy az Út Krisztus mindent Isten Krisztusszerűen teremtett ebben a világban, a természeti törvényektől a lelki törvényekig, vagy a szerinti, vagy nem út. És így mondja, hogy ahogy a gravitációt megalkotta, nem lehet mást kitalálni helyette. Ahogy a többi törvényt megadta, ugyanúgy, és amikor ő az igényét kijelentette, az életet adja elénk. És itt Jézus, amikor az Ószövetségről beszél, és a törvényről beszél, azt mondja, hogy egy jóta vagy egy pontocska el nem vész. És ő azért jött, hogy beteljesítse, betöltse Hogyan? Nézzük csak három vonatkozását ennek. Az egyik. Vannak az áldozati törvények az Ószövetségben. Tudjuk. Nagyon sok. Hogy töltötte be Jézus? Úgy, hogy amire ezek mutatnak, az ő benne beteljesedett. Amíg a bárányt a bűnökért odaáldozták, és amíg oda kellett állni annak, aki a bűneiért hozta az áldozatot, és a bárány fejére rátenni a kezét. És ott az ő szeme láttára vágták el a bárány torkát. És neki látnia, hogy az ő bűneiért annak az állatnak kell szenvednie, a vére hullik, hogy bűnbocsánatot kapjon, de mindez csak jelzés volt. Arra, ami Jézus keresztjén beteljesedett. És nem törölte el a régi igét, hanem betöltötte. Egyszeri, tökéletes áldozatával örökre megszabadította benne hívőket. Milyen hatalmas kivirágzás, hogy az Ószövetségben bimbózik az evangélium, így mondja az egyik magyarázó. Az Új Szövetségben virágba borul. Hogy ott van már, mert Isten előkészítette, de mindez csak jelzés volt. És Jézusban beteljesedett. Onnan kezdve nem kell ezeket a ceremoniális törvényeket tartani. Zsidóság ma is várja, hogy sikerüljön az araboktól visszaszerezni a szikla mecsetet, mert ott van a jeruzsálemi templom helyén, ott van a Mória dombján, és csak ott lehetett bemutatni az áldozatot. És a sírató falnál sírnak, hogy nem mutathatjuk be az áldozatokat, nem folytatódhat tovább. Isten meg se engedi. Ilyen radikálisan bedugaszolta az áldozat helyét. Megengedte, hogy ne is tudják végrehajtani. Mert nem is kell. Mert ezeket a törvényeket Jézus a kereszten betöltötte. Aztán a proféták tanításai. Hát amiket őról a jövendőltek, Jézus betöltötte. Hiszen beteljesedett az ő életén. Ha Ézsaiás 53-at olvassuk, hogy mint jó, amely mészár székre vitetik, és megnémul az ő nyírői előtt. Vagy az ő sebeivel gyógyultunk meg. Vagy bűneink büntetését mind ő rá vetette az Isten. A proféciák sorra-sorra Jézusban teljesedtek. És jönnek az etikai törvények, és ezt fogjuk látni a hegyi beszédben, abból pedig nem, hogy engedett volna Jézus, hanem mélyebben, tisztábban tölti be. És azt mondja, hogy megmondatott a régieknek. Én pedig azt mondom, és itt nagyon érdekes, ha megfigyeljük, hogy Jézus nem a mózesi törvényekkel vitázik, hanem azokból a törvényekből, az írástudók, farizeusok egy olyan szabályrendeletet készítettek, amelyikben ott volt 248 parancs és 365 tiltás, 613 pont. Csak a szív maradt ki. Ezeket betartod, akkor rendben vagy az Isten előtt. És ebben benne voltak azok a szabályzók is, meg utána ezt még tovább osztották, hogy szombatnapon mekkora útra mehet el valaki, meg mennyit telt meg vízen, szárazföldön, és akkor ugye megtöltötték a vizes tömlőt, elmentek egy darabig a szamár mellett, utána rátették a szamára, vagy már ott is volt a vizes tömlő, fölültek, most már a vízen mentek tovább. És meg lehetett oldani szépen, hogy betartjuk a törvényt. Jézus legnagyobb harca a kora farizeusaival, írástudóval volt. Azt mondta, a vámszedők, a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Ti azt hiszitek, hogy, és közben a szívetek keménysége, meg ez a formális törvénytartás. És Jézus nem azt mondta, hogy megiratott, én pedig azt mondom. Sehol nem olvassuk ezt. Megiratott a törvényben, én pedig mást mondok. Nem érvényes, az érvényes. És ő vitte tovább, hanem megmondatott ennek a lélek nélküli gépezetnek, ami kialakult, ahogy olyan emberre szabottan, olyan szépen, ahogy mindent az Isten dolgából az ember egyszer csak elront. Egyszer csak a lényeg hiányzik belőle. Hát hogy mennek a vallási szertartások, testvérek? Éppen Stanley Jones írta az egyik könyvében, amikor a pünkösdről írt, Krisztus a világ országútján, az egyik indiai városról írta, hogy fönt a templomba megy a szertartás, de senki nincs ott, de betartják és végzik. Ma már van olyan norvég templom, ahol nincs ott senki, de magnóról megy közbe az Isten tisztelet. Értjük, hogy azért megy a szertartás. Lent pedig zajlik a mindennapi élet. Hogy értjük, mivé lehet tenni. De nem ez megy Európa szerte, testvére. Az élő Jézus Krisztushoz térnek meg emberek, és jutnak új életre, újjászületett életre, be a sok-sok templomba. Vagy pedig megy a Krisztusról szóló hír is, de amellett, ami cselekedeteinkért, érdemeinkért való megállásunk, valami olyan egyveleg, amivé lefokozódott a Jézus Krisztus keresztjének a nagy evangéliuma. Elég nyomorult helyzetbe vagyok, voltam, mert úgy köröztek a terézvárosi adventista testvérek, hogy rettenetes, csak kapcsolat, meg tovább, meg minden, és nagyon jó könyveket kaptam. A könyvek nyomán egyik, másik úgy beszélt Krisztusról, meg és beszélgettünk, de látom, hogy nem lehet. Nem lehet. Nem azért, mert a szombatról nem olyan jó könyvet adtak a kezembe, vagy azt mondom, hogy így kellene a vasárnapot betartanunk. Ahogy ott van, hogy föllélegetni együtt, úgy az Úrral is, olyan szépen leírja. De ha nem a szombat, akkor nincs megoldás. Akkor azok az ételtörvények, a többi. És mit mond Pál apostol? Azt írja a Kolossébeliekhez, második rész, 16. vers. Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt, hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság. Ne vegye el tőletek a versenydíjat az, aki alázatoskodásban és angyalok iránti tiszteletben tetszeleg látomásaival foglalkozik, saját bölcsességétől ok nélkül felfuvalkodik, de nem ragaszkodik a főhöz, pedig ő tartja össze az egész testet. És itt folytatja, de árnyék és valóság. Kolossé 2, 16-tól, hogy egyedül Krisztus. De Jézus, amikor kimondja, hogy én pedig azt mondom, nem Mózessel vitázik, hanem azokkal a magyarázókkal, írástudókkal, amivé tették az Isten törvényét. Szóval megmondatott a régieknek, szeresd fel a barátodat, gyűlöld ellenségedet. Hát hol van az leírva Mózes könyv? Az úgy szépen hozzá csúszott. Mózes könyvében ott van, hogyha a te ellenségednek a barma összeesik a rajta lévő teher alatt, vedd le a terhet róla, vidd be az állatot, és add vissza. Olyan dolgokat találunk. Nem akarom én ezt most tovább mondani, csak hogy ha a ti igazságotok, így fejezi be ezt Jézus, ha a ti igazságotok nem messze felül nem múlja az írástudókét és farizeusokét, akkor semmiképpen sem mentek be a mennyek országába. Majd halljuk, ahogy Jézus a szívre teszi a hangsúlyt. És Isten igéjének arra az üzenetére, hogy helyreállítja, pontosítja, elmélyíti a törvényt. És ha valakinek kérdés, hogy Isten törvénye milyen szerepet tölt be, még egy igei összefüggést hadd mondjak. A Galáciai levélben azt olvasjuk, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mester. Paidagógosz, az a régi pedagógus, az nem a tanító volt, hanem aki a tanítóhoz vitte. Fülénél fogva, vagy kezénél fogva az urának a diákját, az a rabszolga volt. És azt mondja, hogy a törvény Krisztushoz visz, mert kétségbe kell esnem, hogy nem tudom betölteni. És ha Krisztushoz érkezem, ő ad nekem utat és életet, és utána a törvény útjelző tábla lesz a számomra. A hívő embernek a törvény az az útjelző tábla, a 10 parancsolat is, a hegyi beszéd is, az Isten igéjének az útmutatása, az útjelző tábla. Nem ellenség, eszköz arra, hogy Krisztushoz vigyen, utána pedig mutatja az utat. Eszköz az ő kezében. Következik majd 6 ellentét pár, amelyben ezt a megmondatot, én pedig azt mondom, folytatjuk tovább, csöndesedjünk el imádságra. Olyan jó az, Urunk, hogy nem elveszel az igéből, hanem mélyebbre viszed a magyarázatot. Köszönjük, hogy a mi életünkben is a felszínességet, az emberi megoldásainkat, technikáinkat kiütöd a kezünkből, és ott vagyunk előtted, hogy Uram, hogyan is kiszolgáltatottan köszönjük neked, hogy a gyermekeidet vezeted, és adod elénk a te igédet, és ebben az igében benne van mindig egy következő gyógyszer, iránymutatás, megállítás, elindítás. Köszönjük, hogy most is, itt is beszorítasz bennünket, mert nincsenek igazi jó megoldásaink. Te vagy, Urunk, egyedül a megoldás. Imádkozunk hozzád,
hadd újuljon meg a szívünk benned, és értsük, hogy a te igéid milyen gramra pontosak, mennyire az élet valósága van benne. Amen.